Isten hozta önöket az immár hagyományokkal rendelkező német Norbert atya által életre hívott nyitott előadás sorozat mai első 2014-es programján. Örülök, hogy ismerős arcokat látok, és ismét megtöltöttük ezt a termet. Azt gondolom, hogy ez a program ez azon túl, hogy információkkal szolgál nekünk most, három előadásról beszélhetünk egyébként itt 2014 tavaszán. Segíteni fogja a nagybőti készülődésünket, tehát ezt az időszakot a húsvétra, úgyhogy kérem, hogy akkor hallgassuk meg az atya előadását.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Lehet, hogy nem sokat érez a mikrofon, majd beszélek inkább hangosan így. Természetes hangon. Gondolom nem hallani, ugye? Nem. De megvan, csak ennyit tud. Az előző szemeszternek a témája az egyház volt, és arra gondoltam, hogy miután egy picit már otthon mozgunk az egyház témájában, akik jöttek ezekre az előadásokra, hogy most akkor már annyira felkészültek vagyunk, hogy beleugorhatunk abba a témában, amely az egyház témájából egy kicsit tovább vezet minket Jézus Krisztusról szóló tanítása a kereszténységnek. Amikor erre az előadás sorozatra készültem, akkor három nagy téma köré csoportosítottam a gondolataimat. Az egyiket azt most olyan szerencsések, hogy meg is hallhatják. Ez a mai téma, ez a Jézus eseményről fog szólni az evangélium és a történeti beszámolók alapján. Aztán a következő alkalommal majd április 7-én a választások után egy nappal majd arról szeretnék beszélni, hogy Jézus személyéről mit is tanít a kereszténység, és a végső előadás pedig majd arról szólna, hogy az a mű, amit Krisztus közénk jöve végzett és azóta is szakadatlanul tesz, az hogy is érint meg bennünket és hogy is tapasztalható meg számunkra. A Jézus esemény azt gondolom, hogy a legtöbbünk számára valamiképpen úgy ismert, hogy a Jézus életének a legnagyobb eseményei, hát mégiscsak az általános műveltséghez tartozik, hogy ismerjük, tudunk róla, a képzőművészet is rendkívül sok információt Jézus életéről elénk tár, a szobrászok megtették ezt a képzőművészet története során, művészet történet során. Beszélnek erről a gyönyörű festmények, amelyeknek a témája a kereszténység. Azonban egy picit szeretnénk nem csak az evangéliumok alapján, hanem történeti források alapján is rátekinteni Jézusnak a személyére. Ezt szolgálná a mai előadás. Elhagytam ezt a kis kütyümet, amivel így könnyen tudtam léptetni, hogy majd mindig így kihajol, de úgyse szól ez a mikrofon annyira, úgyhogy nem lesz olyan komoly gond. A Jézus képet, hogy kicsit porolgassuk, azért is van rá szükségünk, mert nagyon sokan sokféle ismerettel jövünk, akár erre az előadásra is. Sokat hallottunk, akár templomi liturgián, a különböző felekezetekben, akár olvasmány élményeink kapcsán, vagy éppen az említett művészet történet során a kereszténységről, a kereszténység alapítójáról, Krisztusról. Mégis ezek az ismeretek nem biztos, hogy teljesen napra készek, aktuálisak, vagy éppen tévedésről mentesek. Úgyhogy ahogy mondás mondja, jó pap holtig tanul, azt gondolom, hogy ez így van mindannyiunk számára is. Alapállítás az az volna, hogy nélkülözhetetlen a történeti Jézus kép számunkra, mert Jézus történeti személyisége nélkül nincsen kereszténység. Picit azt szeretném az előadás első részében láttatni, hogy nem egy ideológiáról, nem valami eszmerendszerről, nem egy világképről van pusztán szó, hanem egy olyan vallásról, amelynek az eredete, gyökere egy személyhez kötődik, Jézus Krisztusnak a személyéhez. Ez a történeti Jézus kép, amelynek a kutatására kicsit olyan detektív eszközökkel, módszerekkel, történeti, kritikai eszközökkel elindulunk. Ez segíthet bennünket. Persze igazi, valódi képet már most előre mondom, nem tudunk kapni, mert hát 2000 évről van szó, ami elválaszt bennünket Jézus korától. Valószínű ismereteket kaphatunk, meg a közel járunk majd a valósághoz, de a teljes, igazi Krisztus képet nem tudjuk a történelemnek az eszközeivel megszerezni. Igazából nem merítjük ki Jézus alakját azokkal az eszközökkel, meg ezzel a kis szerény előadással sem, úgyhogy remélem nem okoztam ezzel mindjárt az előadás elején senkinek sem komoly csalódás. Igazából, ha nem Jézusról van szó, hanem bárki mást kutatunk, keresünk a történelemben hasonló időszakban, akár a római császárságnak, akár a császárait nézzük, akkor is egy olyan jelentős időszak választ el bennünket attól a kortól, hogy nagyon nehéz rekonstruálni ezeket a személyeket, meg ha tele lenne az irattár hiteles, autentikus beszámolókkal, akkor sem az eredetit, a valódi alakot fogjuk megkapni. Ahogy Ady Endre fogalmaz, minden ember fenség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces, messzi fény. A Jézus kutatásnál figyelembe kell azt mindenképpen venni, hogy azok, akik kutatják Jézus történetiségét, Jézus történeti személyét, hát a koruknak a gyermekei megfelelő módszereket, eszközöket, tudományos eszközöket alkalmaznak a kutatásaik során, és hát vannak előítéleteik is. És hát senki sincsen az előítéletektől mentes tiszta ész, olyan kis kantiasan fogalmazva, a tiszta ész állapotában egyikünk sincsen. Teljesen másképpen rajzolják meg azok a kutatók Jézus Krisztusnak az alakját, akiknek a világnézete az ateizmus vagy éppen a materializmusban gyökerezik. Egészen másképpen fogják Jézusnak az alakját megrajzolni azok a történészek, akik hisznek Istenben, de azt mondják, hogy ez az Istenbe való hit azonban nem jelent többet annál, mint hogy majd lesz egy folytatás ennek az életnek, de ez az Isten, akiben hisznek, annak nincsen komolyabb beleszólása a földi dolgoknak a történéseiben. És hát teljesen más lesz az a Jézus alak, amelyet azok a történészek fognak elénk festeni, írni a kutatásaikkal, akik hiszik azt, hogy Isten Jézus Krisztusban belépett az emberek történetében. A keresztény krisztológia az nem a történeti Jézus kutatóinak változó hipotéziseire, feltételezéseire épít, hanem arra Jézus képre, arra Jézus képre épít a keresztény Jézusról szóló tanítás, amelyet a Szentlélek ihletésére készült Szentírásnak, újszövetségi Szentírásnak a könyveiből olvashatunk ki. A kritikai történettudománnyal folytatott történeti Jézus kutatásnak bemutattam egy kicsit a korlátait, és azt is, hogy pontosan azt a hitet teszik zárójelben, amely hit tetten érhető az Új Szövetségnek a könyveibe, amely hitnek az alapján rajzolódik meg az Új Szövetségi Szentírásnak a Jézus alakja. Egyébként azt is mondom, hogy a keresztény hit számára is nagyon hasznos ez a Jézus kutatás, Jézus kép, amelyet a történészek a maguk eszközeivel elénk adnak. Azért is hasznosak, mert ezzel is többet tudhatunk meg Jézus személyéről. Meg azt is bizonyítja ez a kutatás, hogy nem pusztán valamilyen egzisztenciális beállítottság vagy életfelfogásnak a dolga az, amiben hiszünk, hanem egy egyedi személyhez kötődik, aki a történelmnek egy nagyon meghatározott pontján és helyén mondott valamit, cselekedett fontos dolgokat, amelyekből azóta is egy, és mondjam, a világ keresztény fele azóta is ebből él. És ez a világ keresztény fele nem egy csekélyes létszám, azért azt hadd mondjam, hogyha a Földnek a vallás földrajzát nézzük, akkor a 7 milliárdos bűvös határt, hogy átlépte a Föld népessége 2011. október végén, és hát a keresztények, a keresztény vallásnak a követői 2 milliárdan vannak megközelítőleg. Hogy lássuk a számarányokat, az iszlám vallás követői meg 1,5 milliárdan. Csak úgy, úgy is mondhatnám, hogy ez egy komoly csapat, hogyha így nézzük a prófétai vagy kinyilatkoztatott vallások, hogyha összeadjuk a keresztényeket és a muzulmánokat, hiszen az is prófétai kinyilatkoztatott vallás, a Föld népességének a fele mégiscsak ehhez tartozik. A keresztény hitnek van tehát, ahogy egy picit már így a felszínen igyekeztem megérinteni ezt a témát, van egy sajátos tartalma, amely egy múltbeli meghatározott személynek az alakjához megy vissza, és a vele történt eseményhez kötődik. Manapság egyetlen komoly történésem vitatja azt, hogy Jézus a történelmek egy meghatározott pontján, Palesztinában élt, tanított, és Poncius Pilátus alatt pedig a rabszolgák kivégzési módjával, kereszthalállal lelte a halálát, és az, hogy másokért önként vállalt halállal halt meg. Ez egyetlen komoly történés sem vitatja. Amiről most egy kicsit szeretnék beszélni, ez a Jézussal való találkozások, és itt ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy picit szeretném, remélem élményszerűen felvillantani azt a közeget, amiben az egész Jézus kép, Jézus kutatás eredeztethető, vagyis egy picit az ősegyháznak a világába szeretnénk egy kicsit megmártózni. Találkozások lesznek most a témák, Jézussal való találkozások. Azért Saulnak a találkozásával szeretném kezdeni a mondandómat, mert hát Szent Pálnak az első levele, ami ránk maradt, az az Új Szövetségnek az első írása, a Tesszaloniki levél 51-ben keletkezett. Ez volt az Új Szövetség legelső, kronológiailag legelső írása. Utána jött Pál apostolnak még egymás levele, amelyek 50-60 között íródtak, és csak ezután, a 60-as évek után kezdődtek az evangéliumoknak az írásbeli megjelenése. Vagyis elsőként Pál apostolnak a levelei születtek, ezért is kicsit rám kényszeríti ez hogy a találkozások sorrendjében elsőként Pállal foglalkozzunk. Mindenki számára ismerős az apostolok cselekedetének talán a leírása, de minden esetre a képzőművészetről egészen biztos, hogy ismerős. Pál apostolnak a híres damaszkuszi útja elindul az elfogató parancsal és egy tekintélyes lovas sereggel, akikkel azért megy Szíriába, hogy az ott élő Krisztus követőket, keresztényeket Jeruzsálembe hurcolja, és a bíróság elé állítassa őket. Viszi az elfogató parancsot, komoly fegyveresek is kísérik, és ekkor történik Pál apostolnak a találkozása Jézus Krisztussal, amit az apostolok cselekedete is megír. Egy különleges élmény, Pál apostol a földre zuhan, egy nagy vakító fény lát, és meghallja ennek a fény mögött egy hangot, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul megrémül, földre esik, megrémül, és ki vagy te, Uram? Ez a nagy kérdése Saulnak. Az vagyok, akit te üldözöl, Jézus, akit te üldözöl. Mi lehetett Saulban? Végigfuttatta, hogy kik a letartóztatandó személyek, akiket keresnie kell. Nincs közöttük Jézus, valami gyanús dolog, valami trükk lehet. Gondolhatta Saul, hogy Jézus, akit te üldözöl, és nincsen az elfogató parancsok kiadott, elfogató parancsot, akiknek kiadták, azon személyek listájában nem szerepel ez a név. És Pál apostol hiába merezgeti a szemei, leírja az apostolok cselekedete, Lukács evangélista szerzője neki, leírja, hogy nem lát, elveszíti a látását, elkísérik a társai egy közeli városba, ahol 3 napig igazából nem tud semmit, csak próbál gondolkodni, hogy mi is történhetett vele, és akkor megjelenik egy Ananiás nevezetű ember keresztény, és azt mondja neki, az Úr küldött hozzád, és megeteti, kicsit tanítja, és Saul fejében összeállt a kép, én ezeket üldözöm, akik segítenek, akik etetnek, akik befogadnak. És hogy összeáll a fejében a kép, utána hamarosan a bátorító szavak egy tanítás, komoly tanítás után megkeresztelkedik, aztán hosszú időre a pusztába megy készülni, Arábia sivatagába, és akkor utána elkezdi a nagy útjait. Összeáll benne a fantomkép, és a korintusiaknak le is írja a központi élményét. Az első korintusi levélben ti Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai. És amikor erre rádöbben Saul, az akkori Pál már, akkor valójában megtapasztalta, hogy a Jézussal való találkozás az átformálja az embert. Találkozásokról beszélek, és nem akarok minden találkozást ilyen részletességgel kielemezni, mert akkor az egész témára nem jut idő, amit választottam a mai estére. Tehát el lehetne játszani a gondolattal, csak képzeljük el, hogy hát Jézus ugye a halászó apostolokat meghívta, hogy kövessék őt, hogy azok ott hagyták hálójukat, és azonnal követték, aztán a vámasszal mellől is hívott meg tanítványt. Sokféle ember kerül Jézus közvetlen közelébe a 12 fős apostoli testületbe, akik gyakorlatilag Jézus Krisztus 3 éves nyilvános működését végigkísérő fül- és szemtanúi. Ez nagyon fontos, azért is akartam ezt a találkozáspontot egy kicsit itt az elején hangsúlyozni. Ez nagyon fontos lesz majd annál a Jézus képnél, ami majd az írásbeliségnél rögzül. Pontosan a szemtanúk, akik Jézusnak a közvetlen apostolai hallgatói voltak. Aztán nyilván az is izgalmas történet lehetne, hogy megnézzük, hogy Jézusnak a családja, József és Mária miképpen élte meg a találkozás Jézussal. Maga az a tény, hogy várták Jézus születését, vagy ahogy menekültek Egyiptomba a gyilkos Heródes parancs elől. Az is izgalmas lehetne, hogy a názáreti éveket egy kicsit rekonstruálni, amiről ugye a Bibliából, az Új Szövetségből túl sokat nem tudunk. Vagy a tömegnek, a népnek a találkozását végignézni Jézussal. Hát ott is egy komoly pályát ír le a tömegnek és Jézusnak a kapcsolata, találkozásai. Vannak ezek azok a típusú találkozások, amikor a tömeg sztárolja Jézust, mert ingyen kenyeret ad, mert csodadoktor, mert feltámasztja a halottakat, meggyógyít mindenkit, és milyen jó hallgatni az ő tanítását, meg aztán félre is értik jó párszor, látják benne a politikai felszabadítót, messiást, aki a római rabigát majd lerázza Palesztináról. Izgalmas lenne ezeket is végigjárni. Aztán a vallási vezetőknek a találkozása. Először ez a jó hallgatni, jókat mond Jézus, aztán egyre gyanakvóak. Aztán amikor arról beszél, én és az Atya egy vagyunk, vagy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, vagy bontsátok lesz a templomot, én 3 nap alatt fölépítem. Hát elég provokatív dolgokat mondott Jézus. És konfliktusba került a vallási vezetőkkel. Hogy a római megszállók, hogy miképpen vélekedtek, hogy találkoztak Jézussal. Csak így kicsit felvillantottam a legfontosabb területeit azon embereknek, azokat a nagyobb csoportokat, akik Jézussal találkozhattak. Azt mondja Martin Buber, minden igazi élet az találkozás. Minden találkozás az kockázat. Minden igazi élet találkozás, és minden találkozás az kockázat. Az, hogy milyen hatás gyakorol az emberre egy találkozás, az nagyjából 3 dolgon múlik. Az, hogy én hogyan állok a találkozáshoz. Hogyan érkezek a találkozásba? Mit viszek ebbe a találkozásba? Ez az első dolog. Ezen múlik gyakorlatilag döntően, hogy ez a találkozás miféle hatást fog rám majd gyakorolni. Aztán másodszor az is meghatároz, hogy milyen hatást gyakorol az ember egy találkozás, az, hogy kivel találkozok. Harmadrészt az is fontos, hogy mi történik ebben a találkozásban. Ha végig lapozza valaki az evangéliumokat, akkor látja, hogy nem csak meghívó találkozások vannak, amiről most az előbb szóltam a Pál apostol, meg a többi apostol kapcsán, hanem vannak visszautasított találkozások, amikor a gazdag ifjú azt mondja, hogy inkább most nem követlek. Aztán vannak olyan találkozások is, amelyek szabadításhoz kötődnek, hogy Jézus, amikor találkozik valakivel, annak egy szabadulást hoz ez a találkozás. Amikor a találkozások az apostolok számára komoly egzisztenciális élményt jelentenek, hiszen ez a találkozás olyannyira megérintette őket, hogy nem tudnak elszakadni Jézustól. Valójában ez a találkozás fogja az egész Jézus képet, amit majd az írott formájában az ő igehirdetésüknek mutatnak, ezek a találkozások döntően meghatározzák. Szoktuk ezt mondani, hogy nem mindegy, hogy milyen az első találkozás. Nem mindegy, hogy milyen az első találkozás fogorvossal, tanárral, hivatalnokkal. Lehetne mindenféle területét mondani az életnek, érezze mindenki megszólítva magát a munkahelyén. Szóval sok mindent lehetne mondani, nem mindegy, hogy milyen az első találkozás. Szoktuk azt mondani, hogy hú, jó fej volt, vagy úgy, amúgy is egy csomó szorongás van az emberben, amikor belemegy egy találkozásba. Hogy mondtam, hogy miképpen is jövünk egy találkozásból, az egyrészt azon is áll, hogy megyek bele, mennyi előítélettel, félelemmel, magával a találkozással kapcsolatosan is gyártunk előítéletet, azzal is, akivel találkozom. És milyen megnyugtató, amikor olyan élményünk van, hú, jó volt ez a találkozás, vagy szívesen találkozok vele még máskor is. Elkezdődik a kaland, terjed a jó hír, mert hogy megtörténtek a találkozások, sorsfordító találkozások Jézussal. Két dolog kavarog az apostoloknak a fejében, az egyik Jézusnak a figyelmeztetése, amikor óvatosságra intette a tanítványait, Máté evangélium jegyzi a 10. fejezetben, ha valamelyik városban majd üldöznek benneteket, meneküljetek a másikban. Aztán a Máté evangélium a végén, a missziós parancsban pedig arról hallunk, hogy menjetek az egész világra és kereszteljétek meg az embereket. Vagyis ez a két parancsa, útbaigazítása Jézusnak, ez motoszkál a ébredő, az induló egyház tagjainak a fejében. És elindulnak a legkülönbözőbb irányokban. Úgy is mondhatnám, hirtelen népvándorlás történik, na nem a klasszikus értelemben, de világnézet értelemben mindenképpen. Jézusnak a parancs, ez a missziós parancs sodorja új utakra az ő tanítványait. Egyébként azt lehetne mondani, hogy szomjas volt a világ az igazság, a jóság, a szépség, a szentség irán, mert ismerünk olyan nagyokat, mint Seneca, vagy éppen Vergilius, akiknek a műveiben felfedezhető a jóság, a szépség utáni vágy. Ők nagyjából Jézus kortársain voltak, és ők is, mint ahogy minden igaz, normális ember, vágytak az igazra, a szépre, a jóra és a szentre. Így történhetett az, hogy volt egyfajta táptalaja mindannak, amit Jézus hirdetett. Egy jó közegbe, egy jó talajba hullhatott az a maga, amit akár ő közvetlenül, vagy a tanítványai közvetve hirdettek és terjesztettek. Így van az, hogy a kereszténység fókusza 50-ben még Jeruzsálem és Antiókia, majd 100-ban már kilép ebből a kis közegből, és Efezus, sőt Róma, aztán az első egyetemes zsinat, amely a 4. század első felében, 325-ben van Níceában, akkori római birodalomnak minden városa már, minden nagyobb jelentős városa püspöki székhely volt. Robbanásszerű változás. Nincs olyan ideológia, milyen gyorsan tudott volna terjedni, mint ahogy az evangélium. És azt látjuk, még picit a történelmi közegnél maradva, hogy ezt a Jézus képet egészen jól lássuk, hogy a közeg az ellenáll, úgy is mondhatnám természettudományosan, hogy komoly a közeg ellenállás. Hogyha a római birodalomra és a császárságra, a császárkultuszra gondolunk. Az államhatalom az új közösség születésére, terjedésére, népszerűségére, üldözéssel válaszolt. Először persze csak gyanakvó volt, mert hogy a keresztények imádkoztak a császárért, de nem hozzá. Imádkoztak a császárért a keresztények, de nem imádták őt. És egy idő után ez a római birodalom szemében, ez az új felekezet ateistának, istentelennek számított, mert a császárt nem tisztelte istenként. 35-ben Jézus kortársának, Tiberius császárnak idejében a szenátus már tiltakozott a keresztény kultusszal szemben. 50-ben a mi Claudiusunk rendeletileg tiltotta ki Róma városából bizonyos Krestosz miatt a veszekedő zsidókat. A görög és a latin nyelvnek a nagy tudósai tudják azt, hogy ez abban az időben, az első században a görög elbetűt, azt néha ínek olvasták, ezért ez a Krestosz Krisztus miatt vitatkozó zsidókat kitiltottam rendeletileg a mi Claudiusunk Róma városából. Aztán jól ismert a római történelemből a 64-es római tűzvész, amikor is a tébolyult Néró megvádolta a keresztényeket azzal, hogy ők gyújtották föl Rómát, és ezzel bosszút állt a keresztény közösségen, és gyakorlatilag az ő nevéhez kötődik, fűződik az, hogy egy rendszerszerű keresztényüldözés, egy szervezett keresztényüldözés indul el. Előtte is volt ilyen nyomokban mogyorót tartalmazva, tehát előtte is volt már, ugye hát az előbb itt mondtam, a 30-as évek végén a Saul lobogtatta az elfogató parancsot, de nem rendszerszerű volt még ez, vagyis nem volt egyetemes a keresztényüldözés. Egyébként, hogyha nem csak Rómánál állunk meg, hanem egy kicsit keletre is tekintünk, legalábbis közel-keletre, Kis-Ázsiára, Jézus követők ott is a keskeny utat járták, mert ismerjük, az idősebb Jakab apostol 42-ben kivégzik Péternek, és azért kellett bizonygatni a hitét, de még nem a vértanúságig ment el, mert az majd Rómában jött neki, a vatikáni dombon épült cirkuszon. Cirkuszban fejjel lefelé feszítették őt ugye keresztre. Amikor római történetírók megírják a császárságnak ezt a korszakát, és épp különösen Josephus Flaviusra gondolok most, ő volt az, aki szemtanúként beszámolt Jeruzsálemnek a pusztításáról, amikor is 70-ben Titus légiói megtámadták Jeruzsálemet. Ennek a város iszonyatos pusztulásának Josephus Flavius hiteles beszámolója, szemtanúja, autentikus tanúja volt. Ha nézzük azt a társadalmat, ami az ősegyháznak a időszakához kötődik, itt a Kis-Ázsia, vagy éppen a római központtal, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy picit még itt a Palesztina Szentföldnek a vidékén járva, hogy izgalmas volt a társadalmi osztályban a különbség akkor is, ahogy gondolom most is észre is vesszük ezt, meg szenvedünk is tőle eléggé, hogy volt egy szűk réteg, akik szemtelenül gazdagok voltak. Ezek voltak a megszálló rómaiak, az ő megszálló hatalom képviseletét ellátó köztisztviselők, római köztisztviselők, és akik kollaboráltak velük, azok a zsidó vallási vezetők, akik kiszolgálták ezt a római megszálló rendszert, akik gyűjtöttek saját zsebükre is, meg aztán a nagy római kasszába, a császárnak a kincsestárába is gyűjtötték a pénzeket és az adókat. És így volt az, hogy a köznép az nagyon egyszerű, primitív körülmények között élt. Így volt az, hogy akik állattenyésztéssel vagy halászattal foglalkoztak Palesztinában, azok számára felüdülés volt, vagy hát üdítő volt, amikor eljött a péntek este, és nem lehetett dolgozni a zsidó törvények szerint. Végre megpihenhettek, kicsit lazíthattak. Ha őket nézzük, akkor valóban igaz az, hogy súlyosan meg kellett dolgozni azért a kenyérért. És így értjük már a kenyérszaporítás után, hogy azért előfordult, hogy Jézus nem mindig azért keresték, mert hogy az örök életről, meg az üdvösségről, meg a mennyből alászállott kenyérről tanít, hanem azért, mert jól laktak. Mondta is nekik Jézus ezt szemrehányásképpen. Aztán voltak a falvakban mesteremberek, hogyha Józsefre, az Ácsra gondolok, meg Jézusra. Gondolom, hogy ott készültek az asztalok, az ajtók, a székek, a fából készült ekék, amivel aztán a földművelésben foglalkozók dolgoztak. Azt mondják erről a biblikus szakértők, hogy ezek a mesteremberek, ezek nem voltak annyira szegények, peremre szorultak, de nem is tartoztak a gazdagok közé. Amolyan centrumban voltak. Viszont akik nyomorgók, igazi nyomorgók voltak, az őszvegyek, az árvák és a testi fogyatékosok, akik ki voltak közösítve, el voltak különítve. Még azt is izgalmas lenne vizsgálni, hogy mik voltak azok a nyelvek, amelyeket a római birodalom ezen részén beszéltek, használtak. Nyilván ugye a rómaiak hozták a magukét, de használt volt ugye a görög nyelv, az arám és a héber. Így értjük meg az evangéliumokban, hogy néha vannak ezek a görög szövegből, hiszen ezen íródott a Szentírás új szövetség könyvei, ezen nyelven íródtak, mégis megmaradt egy-egy arám vagy héber mondat. Így értjük ezt meg, hiszen abban a kontextusban ez volt a használt vagy beszélt nyelv. Ahogy elhagyjuk a pünkösd időszakot, erősödik a közösség, és az első keresztény nemzedék érezte a felelősséget, hogy Jézus nem csak az övék, hanem mindenki, az utánuk jövőké, sőt az egész világé. Vigyáztak arra, hogy a hit lényegéből semmit se veszítsenek, és a hit lényegét a torzítás nélkül tudják továbbadni. Meg is fogalmazták, és ki is derült, hogy veszélyesebb a belső veszélyeztetettség volt, és nem annyira a külső, az üldöztetés. Tisztázni kellett tehát számukra a megbízható forrásokat, azt is, hogy ki illetékes a tanításra, és azt is, hogy egyáltalán mi volt a hitnek a szabálya. Az eddigi szóban terjedő hagyományt, szájhagyományt, ahogy mondunk, azt írásba kellett foglalni, azt meg kellett fogalmazni, hogy el ne vesszen a teljesség, az eredetiség, ne sérüljön, a tanításnak a lényege ne változzon, ne torzuljon. 90-es években, ahogy mondtam, élt még az utolsó szemtanú, János, a szeretett tanítvány, a mennydörgés fia, aki arra intette a tanítványait, hogy aki eltér Krisztus tanításától, be ne fogadják, még csak ne is üdvözöljék. Második János levél, 11. fejezet. És ebben az időben nem csak erre figyeltek, hogy a szóbeli hagyomány megjelenjen lassan az írásbeli formában is, hanem előfordult már akkor is az, hogy az emberi fantázia nagyon sok dolgot kipótolt, amit nem láttak világosan, vagy nem emlékeztek rá visszatisztán. Igen ám, az embereknek a kíváncsisága néha olyan erős volt, pont annyira, mint ma. Voltak buzgó rajongók, és nyomukban ott tódultak az ügyes hamisítók, és így születtek meg azok az írások, amelyek nem az eredeti Krisztus képet, nem azt az alakot adták tovább, nem azt a tanítást közvetítették, amit Jézus a 3 éves nyilvános működése során a hiteles tanúi, szemtanúi, fültanúi, az apostoloknak a lejegyzése alapján és a szóbeli hagyomány alapján, amit hallhattak volna, kivetítették a lélek vágyát, megsokszorozták a csodát, picit kipótolták itt-ott, eljátszottak a gondolattal, mi van akkor, hogyha Jézus engedelmeskedik a kísértőnek, ismerjük, nem új, szóval, hogy nincsenek új dolgok, nehogy azt gondoljuk, a 90-es években találták ki azt, hogy mi van akkor, hogyha Jézus azt gondolja, hogy igent mond a kísértőnek, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Jézusnak az általunk autentikus forrásból ismert utolsó kísértés ez volt, megfeszítve ég és föld között, amit hallhatott az egyik vele megfeszített gonosztevőtől, ha Isten fia vagy, szabadíts meg magadat és minket is. És ugye eljátszottak Jézus utolsó megkísértésével, szabad az áthallásnak is engedni, eljátszottak. Nem csak most a 90-es években, nem csak az Oscar-díjjal díjazott filmek esetében, hanem eljátszottak már akkoriban is, amikor az apokrif írások megszülettek, álnéven kitalált történetekkel, az emberi fantázia, hogy is mondjam, széles határainak köszönhetően, és ezekben a regényes fordulatokban gazdag írások, fertőzöttek voltak, is mondhatnám. Sőt, veszélyesek voltak, mert valami aprót továbbadtak, de nem az eredetit, nem az igazit, valami pótlékot és hamisítvány. Talán a legnevesebbek ezen írások közül a hamisítványokból, amelyek nem kerültek soha az Új Szövetség kánonjába, András cselekedetei, 3. korintusi levél, Pál és Szenekának a levélváltása, aztán Pilátus jelentése, Jakab protoevangéliuma, Tamásnak Jézus gyermekség történetéből írott evangéliuma. Hát itt vannak izgalmas történetek, amikor Jézus megharagudott a játszópajtásra és leütötte, majd feltámasztotta. Ilyen kis kedves történetekben gazdag apokrif írások is születtek. Nazarénusok evangéliuma, már titkos evangéliuma. Szóval fantázia szülöttjei, igazi történeti forrásértékük nincsen már abban az értelemben, hogy nem azt a Krisztust, nem azt a tanítást közvetítették, amelynek fül- és szemtanúi volt az a 12 apostol, akik Jézus 3 éves nyilvános működését napi 24 órában követték, kísérték. Ezekről az apokrif írásokról írja a modern francia egyháztörténész Henri Daniel Rebrousse. Különös világ az igazságnak és a lázámoknak a keveréke, amelyből a középkor művészei majd számos jól megfogalmazható témát merítenek, de az újkor filmgyárosai is, amivel szemben az egyház mindig bölcsen, kezdettől fogva bizalmatlanul viselkedett. Mert hogy ezeket az iratokat nem fogadták el az egyházi közösségek, az egyházi közösségekben az apostoloknak a levelei és az evangéliumok mentek közkézen. Velük szemben, pontosan ezen írásokkal szemben állították össze a hiteles bibliai kéziratok jegyzékét, a kánont. A kánont, ami az Új Szövetség vonatkozásában 27 iratot tartalmaz. Ezek a legrégebbi időkből származó, hogy mondtam, az első, az a legelső írás Pál apostolnak, Tesszaloniki levele 51-ből, a legelső időkből származó, tartalmilag helyes, minden keresztény közösségben, apostol által alapított keresztény közösségben másolt, olvasott és ismert műveket jelentette ez a 27 írás. És ezeket nem sorolnám fel, inkább az, hogy ennek a kontrollja, hogy ez nem csak így van a levegőben lógva, hanem ennek volt egyfajta kontroll, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy a kánoniságnak a kritériuma, ez az apostoli eredet volt. hogy apostoltól, vagyis Jézus közvetlen környezetében lévő tanútól származzon ez az írás. Itt most lehetne fájlokat nyitani, hogy a szerzőség néha nem azonos azzal, akit a levél, hogy is mondjam, hát szerzőjének ismertünk meg, tehát, vagy legalábbis nem a levél teljes tartalma, vagy az írásnak, hogyha nem levélről van szó, az evangéliumnak nem az elsőtől az utolsó versig, az utolsó betűig nem biztos, hogy ugyanattól a szerzőtől származik, hanem más hagyományokat is bedolgoztak, de mindenképpen a kritériumhoz hozzátartozott az apostoli eredet. A másik fontos kritériuma volt a kánoniságnak, hogy ehhez az eredeti tanításhoz, autentikus beszámolóhoz tartozhasson egy írás, az az volt, hogy a hagyományban, a liturgiában folyamatosan jelen legyen. Mit értek a liturgia alatt? Még nem a nagy katedrálisoknak a szép püspöki miséire, liturgiáira kell gondolni, hanem a magánházaknál kenyértörésre összejött közösségekre kell gondolni, ahol felidézték akár az utolsó vacsora történését, vagy Jézusnak nagyobb mondásait, tanításait. Így értem, hogy a liturgiában való folyamatos jelenlét, vagy a hagyományban. Aztán az első hitszabályokkal való összhang, ez is fontos volt. Gyakorlatilag ez volt az a három kritérium, amely alapján az a 27 írás, ami ma a Biblia újszövetségi könyveit jelenti, ezeknek kellett ezen írásoknak megfelelni, apostoli eredet, liturgiában, hagyományban való folyamatos jelenlét, és az összhang hitvallásokban megfogalmazott hitszabályokkal. Egy gondolatot szeretnék Ludovico Antonio Muratorinak szentelni, 18. században élt, milánói könyvtáros történész volt, aki 1740-ben fedezte föl a legrégibb kánonkatalógust. Az ő általa fölfedezett kánonkatalógus a történészek szerint is, tehát nem csak a keresztény módon vizsgálódók szerint is, hanem hogy is mondjam, akik nem érdekeltek abban, hogy a megfelelő történeti forrással alátámasztjuk a Szentírásnak a könyveik kánoniságát, tehát akik nem elkötelezettek hitben, vagy éppen egyáltalán nem keresztények, ők is autentikusnak ismerik el, második századnak a végéről származik, 180-as évekre tehető, ez a Muratori kánon, vagy töredék kánon katalógus. Igazából mindössze két újszövetségi könyv hiányzott belőle, a zsidó levél és a Jakab levele. Amúgy a másik 25 könyv, ami ma is az újszövetségi Bibliában olvasható, ez már benne volt. Vagyis ez a lista a második század végén a római egyházban használt könyveket, alkalmazott könyveket tartalmazta, és ez is igazolja, és ez volt igazából az a fajta tanú, amely a második század végére datálható, és a negyedik században jöttek azok a kódexek, amelyek már hiánytalanul a 27 újszövetségi írást tartalmazták, vatikáni kódex, sínai kódex és az alexandriai kódex. Csak röviden lássuk még egyszer, találkozás azzal indul, hogy Jézussal személyes találkozás, barátság, 3 éves mesterképzés, milyen jól hangzik itt az egyetem falain belül, mesterszak, 3 év, csak 2-4 fél év. Akkor kicsit több kellett nekik. Szóval találkozás, közvetlen jelenlét, Jézus tanítását közvetlenül hallották, látták a csodáit, tanúi voltak a húsvéti eseményeknek, találkozás, barátság. Aztán erről tanúskodnak, aztán elmondják a nagy tanításait Jézusnak, a példázatokat, majd pontosan rákényszerülnek több dolog miatt is, mert hogy kezd kihalni az apostoli egyháznak az apostoli tagozata, már az apostolok itt a keresztény üldözés során. Ez volt az egyik ok. Másik pedig az, hogy nehogy más hirdessenek, hiszen kezdtek terjedni ezek az apokrif írások. Jézus tanítványainak a hite, tehát erre a találkozásra, a mester kurzusra mennek vissza. Ezt az eredeti Jézus képet nevezzük a teológiában a hit Krisztusának. Néhány támpontot Jézus életéhez nézzünk meg, talán a legizgalmasabbakat. Még egy negyed órát beszélek, aztán befejezem, jó? Reméljük bele is fér. Talán az egyik legfontosabb bejelentés az az izgalmas dolog, hogy Jézus kiderül a naptár és a történészi kutatások szerint, hogy Jézus Krisztus előtt született 6-ban vagy 7-ben. Ezt majd néhány olyan adattal szeretném igazolni, amelyre most készülök, de előtte meg kell itt említeni Dionysius Exiguusnak a munkásságát, aki a 6. században élt kánonjogász volt. Ő teremtette meg azt a naptárt, amely gyakorlatilag Jézus megszületését vette az első évnek. Ő volt az, aki a kereszténység alapítójához, Jézus születéséhez rendelte aztán a négy következő eseményeket, és Róma alapításának a 754. évében határozta meg Jézusnak a születését, tehát hogy a másik futó naptárhoz is azért valamiképpen kompatibilissé tegye. Tehát ez a Róma alapításának a 754. esztendejét jelentette. Hogy most azzal nem szeretnék foglalkozni, hogy hol csúszott el ez a naptár probléma, vagy hol volt a baki és a tévedés. Erről is lehetne egyébként beszélni, roppant izgalmas, de hogy kiderül, hogy biztosan, hogy egy elszámolt, vagyis rosszul datált naptárról van szó. Ezt szeretnék pár szempontot mondani. Az első az a Jézus születésére vonatkozó támpontok, amik tehát biztosan a kezünk ügyében állnak. Az egyik az Nagy Heródeshez kötődik, Nagy Heródesnek a halálához kötődik. Képzeljék el, hogy Heródes, Nagy Heródes halála előtt elterjedt a hír, hogy meghalt. Ugye azt szoktuk mondani neki, már a életében meghalasztanak, csúnyán mondva, az nagyon sokáig fog élni. Most ez a Nagy Heródesnél nem teljesen így volt, mert nem több évtizedet élt utána. Minden esetre még az életében elterjedt róla az a hír, hogy meghalt. Ki is tört egy hatalmas lázadás, felkelés, nyilván ellene, Mátyás farizeusnak a vezetésével. És hát Heródes kellőképpen haragra gyúlt, és hát hogy megmutassa, hogy ő él, vérbe folytotta ezt a lázadást, és ki is végezte ennek a lázadásnak a felbújtóit Mátyás farizeusnak a vezetésével. És amit biztosan tudunk, ezt Josephus Flaviustól tudjuk, hogy a mágián elégette a lázadókat, és a következő éjjel holdfogyatkozás volt. Röviddel ezután Nagy Heródes meghalt, és mindez tavasszal történt, idéztem most Josephus Flavius hiteles, akkori császárkori első századnak a császárkori történetét megíró beszámoló. Holdfogyatkozás, itt a természettudomány, vagy természettudományi karhoz tartozik ez a terem, úgyhogy itt pontosan kell fogalmazni, hogy ez most nem az, amit látunk, hogy kifli aztán, vagy ilyen kerekhold, aztán kifli lesz belőle, hanem hogy az a jelenség, amiben a hold részben vagy egészben a nap árnyékába kerül. Azt mondják a tudományos asztrológiával foglalkozók, hogy ilyen holdfogyatkozás időszámításunk előtti 5. szeptember 15-én, 4. március 12-én, időszámításunk előtti 1. január 20-án volt. Ugye szeptember az ősz, január az tél, tehát ebből az időszámításunk előtti 4 volt az, ami tavaszra esik, Josephus Flavius beszámolója szerint. A napkeleti bölcsek, akikről ugye Lukács evangélium beszámol, hogy jöttek napkeletről, és először Heródesnél tudakozódtak, hogy hol van a zsidók újszülött királya, ugye Heródes igazította őket útba. Vagyis, hogyha Heródes időszámításunk előtti 4 tavaszán meghalt, akkor ezek a napkeleti bölcsek, ezek, ugye tudjuk azt a Lukács evangéliumából, hogy Heródesnél Jeruzsálemben, az ő palotájában tudakozódtak. Vagyis ez azt jelenti, hogy ugye Józsefus Fláviusról még egy gondolatot azért még kell mondanom, hogy azt írja Józsefus Flávius, hogy Heródes mielőtt meghalt volna, Jerikó városában fél évet betegeskedett, ágyba fekvő beteg volt, nem tudott fölkelni fél éven keresztül. Magyarul a napkeleti bölcsek, hogyha ők Jeruzsálemben látogatták meg Heródes palotájában, hogy Lukács evangélista beszámol, nagy Heródes, akkor az azt jelenti, hogy ha ő 4 tavaszán hal meg, akkor ez körülbelül 5-ben lehet, mert ugye fél évig Jerikó városában ágyhoz kötött beteg volt. Vagyis 5 végén kellett, hogy időszámításunk előtti 5 végén járhattak nála a napkeleti bölcsek, hogy tudakozódjanak, hol van a zsidók újszülött királya. És nagyon érdekes, hogy azt mondják a történészek, hogy nagy valószínűség szerint Jézus nem lehetett újszülött, hiszen ki volna az az őrült, aki olyan gyilkossági parancsot ad ki, hogy 0-2 éves korig. Hát ez elég nagy szórás a betlehemi gyermekgyilkosságra vonatkozóan. Vagyis a történészek ebből, hogy Heródesnek a gyilkos parancsa, hogy minden elsőszülöttet mészároljanak le, elsőszülött fiút 2 éves korig, ez azért volt 2 éves korig, hogy biztosan benne legyen Jézus, mert már valószínűleg nem volt újszülött. Ez szerint, a számolás szerint, hogy ugye 5 időszámításunk előtt 5 végén jártak Heródesnél Jeruzsálemben a bölcsek, valószínűleg már nem volt újszülött, tehát 6 vagy 7-re tehető Jézusnak a születése. Na most, ha ez így van, akkor még azt mondhatjuk, hogy hát ez azért kevés. Hát ez csak egy dolog, hogy ezt a Józsefus Flavius lehet, hogy elszúrta, vagy rosszul számolt. De van egy úgynevezett ankarai feliratunk is, Monumentum Ancyranum, amely ankarai felirat egyébként a felfedezése, magyar kötöttség, ezt büszkén mondom, hogy Verancsics Antal, első Ferdinánd király követeként fedezte föl Ankarában ezt a feliratot, amely Augustus császárnak a dicső tetteit, többek között a 3 népszámlálását rögzítette. Egy épület falán találhatta meg ékírásos formában, falba vésett formában, görög és latin írással, 2 írással, és ezen falfelirat, ankarai falfelirat, ez beszámol arról, hogy Augustus császárnak 3 népszámlálása volt, időszámításunk előtti 28-ban, időszámításunk előtti 8-ban, és időszámításunk szerint 14-ben. Ismerjük Lukács evangéliumából, hogy Józsefnek és Máriának Betlehembe kellett menni mindenkinek arra a helyre, ahová tartozott, hogy összeírják őket, mert népszámlálás volt. Képzeljék el, a Római Birodalom megelőzte a modernkori Magyarország történetét, mert hogy nálunk a 2011-es népszámlálásnak az adatait majdnem pontosan 2 naptár évvel később hozta nyilvánosságra a KSH. Akkoriban a Római Birodalomban nem volt internet, időszámításunk előtti 28 és időszámításunk szerint 14-et írunk, és 2 év alatt lepörgött a Római Birodalomban, az akkor ismert civilizált világban a népszámlálás. Tehát, hogy ez elhúzódhatott, 8-ban kezdődött népszámlálás 7-ig. Engedjük már meg, hogy akkor, ha most 2 év alatt adja ki a KSH az adatokat, akkor nem volt az olyan rossz a Római Birodalomban. Tehát ez szerint is Jézus időszámításunk előtti hétvégén született. A másik, hogyha még ez mindig nem elég, akkor egy picit erősítsünk rá tudományos asztrológia vonalán is, ami a betlehemi csillag, egy olyan különleges csillag együttállás, konjunkció volt, amely a Jupiter és a Szaturnusznak az együttállása volt Palesztina földje fölött. Csillagászat szerint minden 794 évben van ilyen. Tetszik érteni? Minden 794 évben. Nem nehéz eltéveszteni, hogy akkor ez valószínűleg időszámításunk előtti 7-ben lehetett, és nem azt követő 794 év múlva. Egyébként Kepler is ezt kiszámolta a 17. század elején. Itt most lehetne, még izgalmas lenne, hogy az asztrológia mit mond a Szaturnuszról és a Jupiterről, a halak csillagképéről. Minden esetre most ebbe nem mennék bele. Igazából ezt már el is mondtam, úgyhogy itt egy picit rövidítenék, hogy mondtam, hogy Pál apostolnak a levelei voltak az első írott tanúi a Jézus képnek, Jézus személyének, mert hogy fontos volt két dolog, hogy ha meghaltak az apostolok, akkor az utána következő nemzedék is megismerhesse azt a Jézust, akit ők barátként ismertek, mesterként tapasztaltak. Aztán a másik dolog az volt, hogy a kereszténység, ahogy az előbb mondtam, kilépett Palesztinából. Hogy is mondjam, gombamód nőttek a közösségek és terjedt a római birodalomban. Sőt, a zsidó vallásnak a határain túlra léptek, vagyis a pogányok számára elérhető módon is meg kellett ezeket fogalmazni. Pál apostolnak az ige hirdetés abszolút ilyen értelemben nem elsősorban zsidó közösségeknek íródott, aztán Márk evangéliuma szintén elsősorban rómaiaknak íródott, 65 és 70 között. Ez volt az első evangélium, amely írásbeli formát öltött, Márknak az evangéliuma. Lehetne arról is beszélni egyes evangéliumok, hogy mit választottak, mit ragadtak meg a Jézus képből, Jézus eseményből. Izgalmas volna azon is egy kicsit így végigutazni, hogy Márk evangélistának Jézus, mint Isten fia volt a központi téma, aztán majd látjuk Máté evangéliumában, ott a ősegyházak, a liturgikus gyakorlata is megjelenik az ő evangéliumának a szövetében, mégpedig ott, amikor ott van a missziós parancs, ugye egy keresztségi parancs, aztán van egyfajta ilyen büntető eljárás, hogyha panaszod van a testvéred ellen, tehát már az akkori ősegyházban begyakorolt fedési, megfedni a másikat, a testvért, gyakorlat tükröződött benne. És hát ugye Máté evangélista a biblikusok szerint már használta a Márknak az írását. Lukács evangélium a még később íródott 80 körül, ott pedig a kiemelkedő kult szerepet kap az imádság és az öröm ebben az evangéliumban. A János evangélium azért egyedülálló, mert a legkésőbb íródott és leghosszabb idő telt el az írásbeli forma és a Jézussal megtapasztalt élmények között. És János, ahogy a mennydörgés fiának mondta Jézus, az írásában is egy kicsit ilyen volt, hogy nagyon szabadon kezelte a jézusi tanítást, átfogalmazta sokszor a Jézus esemény végpontjából ezeket a tanításokat, ami a feltámadás, Jézus halála és feltámadása. Az evangéliumok hitelessége a biblikusok szerint történeti források megbízhatósága három dologra megy vissza. Az egyik az az egykorúság, vagyis ez azt jelenti, hogy a szerzők azok kortársak, sőt szemtanúk. Kiderül már az, hogy ezt az egykorúságot már mint az új szövetségi könyvek tanulja, hogy nagyjából az első században éltek mind, sőt az első századdal bezárólag éltek, megerősítik az apostoli egyház után jövő írók is. Ilyen például a római Szent Kelemen és az antiókai Szent Ignác, ők már második század elején író, egyházi írók voltak, ők idézték az evangéliumokat, amelyeket ugye nyilván már írott formában olvashattak. Másrészt a legfontosabb, talán az evangéliumok hitelességében a szavahihetőség volt egy nagyon domináns vonás. El tudjuk-e képzelni azt, hogy valaki egy csalásért, vagy egy vallomásért, ami megbízhatatlan, vállalta volna az üldöztetést. Pascal azt mondja, hiszek olyan tanuknak, akik engedik megtorkászni magukat. Csak olyan tanuknak szabad hinni, mondja Pascal, akik minden gyötrelmet vállaltak mindazért, amiről tanúskodtak. Ez a bátorságuk tiszteletet parancsol, és az autentikusságnak a legfőbb bizonyítéka. Lenne idő, akkor itt még el lehetne sok dologgal játszani a szavahihetőségnél, míg a harmadik szempont az evangéliumok hitelességénél a szövegépség. Az eredeti kézirat az sajnos teljes egészében nem maradt ránk, hanem a kódexek 4.-5. századra visszamenően a vatikáni sínai kódex, alexandriai kódexek őrzik a másolati formában a teljes szövegét a 27 új szövetségi írásnak. Befejezésképpen 5 nevet szeretnék a nem keresztény források közül megemlíteni. Józefus Flavius már említettem, éppen ezért akkor vele kezdeném, a zsidó történetíróról, aki időszámításunk szerint 37 és 100 között élt, művel zsidó ember volt, aki gyakorlatilag az ő Jeruzsálemről írt történeti beszámolója talán a leghitelesebb a Jeruzsálem pusztulásáról. Mégis a történészek azt mondják, hogy Józefus Flaviusnak gyakorlatilag a keresztény másolók révén maradt ránk a munkája. Éppen ezért ezek a másolók néha betoldottak egy-egy megjegyzést az ő munkájába, amelyek ugye Jézus Krisztussal kapcsolatosak voltak, akár az ő tanításával, akár személyével kapcsolatosak voltak. Elsősorban megemlíti Jakab megkövezését, amit hitelesnek mondanak, és nem későbbi betoldásnak az ő munkájában. Leírja róla, hogy ez a Jakab Krisztusnak nevezett Jézus testvére volt. Aztán később egy egész bekezdés szentel Jézusnak. Volt egy Jézus nevű bölcs ember, idézem Józefus Flavius, ha ugyan szabad őt embernek nevezni, csodálatos tetteket vitt véghez. Tanítója volt azoknak, akik örömmel fogadják az igazságot. Sok zsidót és görögöt magához térített, ő volt a Krisztus. Amikor Pilátus, ami főembereink főjelentésére keresztre feszítéssel büntette, azok, akik előbb szerették, nem szűntek meg tovább szeretni, mert harmadnap újra élőként megjelent, isteni jövendeléseket és más ezer csodadolgot mondott. A róla elnevezett krisztiánusok népe a mai napig létezik. Tacitus, a római szenátor, aki szintén beszél, különösen Néró kapcsán emlegeti a keresztény üldözésben gyötrődő krisztusi tanukat, krisztusiaknak, krisztiánusoknak hívva őket. Aztán Svetonius, hát neki izgalmas írásai vannak, azt szeretném mondani, hogy arra vetemedik, hogy őt olvassa, csak így gyomorral szabad olvasni, mert egy pár ilyen császárkori borzalmat a maga valóságában ő lejegyez. Claudius császárról írja le, hogy kiutasította a zsidókat Rómából, ugye ezt már az előbb idéztem, 50-ben, Crassus ösztönzésére. Aztán Pliniusnak a levele, Vitániai konzul, prokonzul volt, aki Trajanushoz címezte a levelét, és a célja levelének az volt, hogy a császár kultuszban nem vettek részt ezek a keresztények, amolyan hogy is mondjam, ilyen panaszkodó levél volt, vagy ilyen följelentős levél, ezt úgy mondanánk modernül, bevádolta őket, hogy Krisztushoz, mint egy Istenhez himnuszokat énekeltek. És hát lehetne a rabbik írásaiból is rekonstruálni valamiféleképpen a Jézus képet, ha elindulunk ezen az úton. Zárszó, már nem ehhez kapcsolódik, és utána akkor picit lehet majd kérdezni. Pont egy óra, három percet beszéltem. A zárszó ez ahhoz kötődik, a gyerekkoromban voltak ezek a játékok, biztos önök is játszottak sokan és sokat ilyesmit, hogy hát nem tudom, kis várat őriztünk, és csak ilyen jelszóval lehetett bemenni. Meg hát ugye ez, ennek a különböző formái egyébként a gyakorlatban is ott vannak, hogy bizonyos megegyezési jelek vannak, hogy hármat csöngetünk, akkor tudjuk, hogy családtag vagy. Ha kétszer megcsörgedlek, neved föl, hív vissza, mert neked ingyen van, tudjuk ezeket. Ez a állj, mi a neved játék. Az ókori Nagy Sándorral történt, ezt a rövid történetet olvasom föl pár sor. Az egyik csatájában meginoktak a csapatai. Valaki futni kezdett, a király magából kikelve rákiáltott. Állj meg! Állj, mi a neved, te bitang? Sándor, hebegte a menekülő. Akkor vagy a nevedet változtasd meg, vagy a magatartásod, de ilyen névvel futni nem lehet. Voltak a világ keresztény történetében olyan tanúk, akik bíróság előtt állva, akár az első századnak a tébolyult Néró bíróságai előtt állva, válaszoltak minden kérdésre így, hogy keresztény vagyok. Ez a nevem, ez a mesterségem, ez a foglalkozásom. 20. században is sok ilyen tanúja volt az egyháznak, több is, mint az első században. Keresztény vagyok. Ez igazában nem csak név, úgy is mondhatnám, program is, vagy hát egy élethivatás, legtömörebb, legfontosabb meghatározása, egyúttal indoklása az ember tetteinek. Akik erre a bíróság előtt ezt tudták válaszolni, hogy te ki vagy, keresztény vagyok, nekik ez a halált jelentette. A tettük a nevükkel volt azonos. Miközben mi sokszor így a pénzünk után loholunk, meg a dolgaink után szaladunk, érdemes nekünk is ez a játékot játszani, állj, mi a neved, elgondolkodni, hogy kik vagyunk, tetteink azonosak a nevünkkel. Azt mondják az okosak, hogy az igazi siker titka az, amikor azonosak leszünk azzal, akit magunkról gondolunk, pszichésen is azok leszünk, akik ontológiailag vagyunk, Isten gyermekei. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket, a hozzászólásokat. Érdemes lenne egyszer arról is előadást tartani, már volt egy ilyen felkérés, és akkor pár gondolatot így összegyűjtöttem, lehet, hogy majd ez lesz a folytatás. 2000-es években nagy divatja volt az apokrif írásoknak. Dan Brown könyveire gondolok. Egy-két apokrif írás fölmelegített úgy, hogy a gonosz Vatikán eltitkolta, elrejtette, és most Dan Brown megtalálta, és mondjuk zseniális regényírói vénával rendelkező, ezt el is hiszi neki az olvasó sokszor, és kikeredkedik belőle egy olyan történet, amelyet egyébként közkézen forogva olvashattak már akár második, harmadik században a tehetősebbek, akik hozzájuthattak, mert meg tudták ezeket a tekercseket vagy iratokat vásárolni. Ezekről is érdemes volna előadást tartani, hogy mik azok a klasszikusan lerágott csontok, amiket időről időre, ahogy mondtam, a középkor is elővett, a képzőművészek is előszedtek, meg aztán a modernkori regényírás is. Nem búsulok ám, ha nincs kérdés. Akkor visszaadom Ritának, kollégámnak, a kolléganőmnek a szót, és akkor azt szeretném már csak én mondani, mert én már nem szólok egy szót sem, hogy vannak ezek a szórólapok, nyugodtan szabad belőle vinni, itt a hangosító tetejére raktuk.
Megköszönve Norbert atyának a történeti Jézusképet összefoglaló gondolatait, a figyelmet, szeretném mindjárt megragadni az alkalmat, és meghívni önöket április 7-ére, ugyanebben a teremben, ugyanígy 6 órára, amikor Jézus személye kerül majd így középpontba. És zárásul az atya idézte már Adi Endrét. Én most egy verset szeretnék tőle felolvasni az istenes versek közül, azok közül is talán ez kevésbé ismertek. Adi Endre volt egy Jézus. Szent elgondolás, volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett, és szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt, Krisztus, legigazabb. Az emberek úgy elrosszultak, hiszen nem is voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolok. Pedig ma is élhet, föltámadt, ki Krisztus, és nagyon nagy úr, de él másképpen, és igazul. Járj köztünk, drága Isten ember, tavasz van, nőnek a gazok, és kevesek az igaz igazok. Úgy látnak, ahogy kigondoltak. Egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen tiéd. Köszönjük a figyelmet!